Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb ProBasket tripla-dupla podcast. Lement az első kör a Magyar Kupa 8-as döntőben, a négy továbbjutó csapatunk már megvan, úgyhogy ezt a négy mérkőzést fogjuk Déri Csabával pillanatokon belül megbeszélni, hogy mégis mit láthatott az, aki nézte a mérkőzést, aki pedig nem látta azokat, az egy kicsit képbe kerüljön, hogy mik voltak azok a momentumok, amik eldöntötték, hogy a Szolnok, a Falkó, a Deac és a Körmend az a négy csapat, amelyik majd megküzdhet pénteken a döntőbe jutásért. Természetesen majd ezekről is beszélünk, hogyha lementek az elődöntők, de mielőtt belekezdenénk az első négy párharcnak az elemzésébe, hogy mondjam el, hogy iratkozzatok fel a podcastre abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, webben pedig a www.podbean.com oldalt mentsétek el a könyvjelzők közé, illetve lájkoljátok a podcast Facebook oldalát és kövessetek Instagramon, hogyha ezeket megteszitek, akkor mindig értesültök majd a legújabb részek érkezéséről, illetve természetesen az említett helyeken a korábbi epizódokat is meg tudjátok hallgatni. Látogassatok el a www.probasket.hu webáruházba is, Jordan és Nike márkás kosaras cipőkért, kosaras kiegészítőkért jó áron. Ennyit a szolgálati közleményről, következzen tehát az első négy mérkőzésnek a megbeszélése Déri Csabával.
Sok szeretettel köszöntöm ismét Déri Csabát. Csaba, szervusz! Ha egy szóval, vagy egy mondattal kéne jellemezni a Magyar Kupa 8-as döntő első napját, ugye négy mérkőzés volt, akkor mit mondanál erre a négy mérkőzésre?
Hát így teljesen négy különböző mérkőzés volt. Nem tudok egy szót erre most így mondani.
Akkor szerintem kezdjük el a mérkőzésekkel, és haladjunk visszafelé az időben. Az utolsó esti meccs volt a Paks Körmend, és hát egy igazi nagy büntető párbajt hozott, rengeteg büntetőt dobott a két csapat, és sokáig úgy tűnt, hogy a Körmend biztosan fog nyerni, de aztán a negyedik negyedben eléggé ráijesztett a vasi csapatra a Paks, de aztán végül egy 6 pontos körmendi győzelem kerekedett ki ebből. Hogy láttad ezt a mérkőzést?
Mind a két csapat a tradícióinak és a hagyományait nézve nem megfelelően játszott az alapbajnokságban. És mind a két csapat láthatóan készült, a körmendről különösen tudom, a Magyar Kupára, és mindenképpen nyerni akartak az este. A Körmend majdnem a meccs nagy részében irányította a játékot, és azt mondom, hogy változatos meccsen, tehát egy ilyen hullámzó, csapkodó játék volt, de megérdemelten jutott tovább a Körmend, Paks is sokat tett hozzá, és a Paks is tovább tudott volna jutni, de itt a végjátékot a Körmend jobban lehozta, volt egy pár nagy dobása, és megérdemelten nyertek. Na most, ha nézzük a csapatoknak a Körmendbe, ugye volt extra teljesítmény. A Thames dobott 18 pontot, volt 6 lepattanója, 8 asszisztja, 34 halpontja. Aztán a Simmons jobban játszott, mint amit általában szokott, a Simmons és az Island. És a magyar játékosok meghozták az alapot, jó védekezett a Körmend, nagyon nehéz feladata volt a Paks ellen, és abszolút megérdemelten nyert. A Paksnak a felkészülése nagyon komoly problémái voltak, az utolsó 3-4 hétben nem tudtak közösen edzeni a sérülések és a Covid szituáció miatt. A Körmend jobb állapotba érkezett ezzel a meccsre, és azt realizálta is. A Körmendnek én szerintem van esélye majd a Debrecen ellen is pénteken este. A Körmend mindig is egy jó kupa csapat volt. De mindig volt benne valami X-faktor, amikor megragadta a pillanatot, és tovább tudott lépni ezeken a meccseken. Úgyhogy én egy jó meccset láttam tegnap este. Nem volt akkora nagy taktikai csata mind a két fél részéről, mint amit egy Szolnok-Albakon meccsen láttunk. Csapkodó játék is volt, voltak esetleges megoldások, de egy jó meccs kerekedett belőle.
Az, hogy volt 65 büntető, annak, aki nem látta a mérkőzést, valóban ennyire durván játszott a két csapat, vagy inkább a játékvezetői felfogás volt kicsit szigorú a korábbiakhoz képest, mert azért magyar meccsen a 65 büntető az elég extrémnek számít.
az mindenhol extrémnek számít. Valószínűben van minden. A játékvezetői főfogás, tehát szigorúan vették, húztak egy vonalat, ha azt betartják, én nekem azzal semmilyen gondom nincs. A csapatok nem tudtak szerint ehhez alkalmazkodni, illetve ebben a két csapatban rengeteg olyan játékos van, aki váratlan megoldásokra képes, és ezt most ki is használták, tehát ez sok dologból tevődik össze, van ilyen, ritkán látható, ez is a nap érdekessége volt.
Akkor menjünk a következő mérkőzésre, Deac Szeged, ugye visszafelé haladunk a sorban, 87-80-ra nyert a Debrecen, de ez se volt annyira meggyőző, illetve ez se volt annyira sima. Itt a harmadik negyedben volt egy nagy futása a Debrecennek, addig Egál, sőt, hát konkrétan ugye 52-52-nél Egál volt a mérkőzés, és valószínűleg így utólag visszanézve ez a rövid zárlat okozhatta a Szegednek a vesztét. Na erről a mérkőzésről mi az, amit ki kell emelni?
Hát annyit emelnék itt ki, hogy a Debrecenben tökéletesen megoszlottak a terhek. Itt a Tóth Ádám, a Moody, Somogyi Ádám, a Drenovac, a Gájton, a Molnár Marci és a Múr hozott, tehát ez 7 játékos hozott, Valpontba, 10 fölülit. Addig a Szegedbe a játékosok közül 4-en sikerült ezt megtenni, 4 embernek sikerült. És hát igazából extrát most a Brown és a Gavens hozott, és az kevésnek bizonyult a Debrecen ellen. Valóban az egy rohanás döntött el a meccset, akkor a Debrecen kifogott egy jó szériát. Illetve én azt kimerem mondani, hogy a Szeged nem volt olyan éles, mint amilyen szerintem majd a playoff-on lesz. És a Debrecen fizikálisabb volt, atletikusabb volt. Én úgy érzem, hogy nagyon stabilan meghozta ezt a meccset. A Debrecen irányította végig a mérkőzést. Az ő akarata érvényesült. Itt én azért kiemelném a Drenovac játékát. Drenovac hozott egy olyan stabil játékot a hármas posztról, ami a többiek meghozták a jó átlagukat. Itt közvetlen két riválisról, nem véletlen, hogy ez harmadik volt a Szeged, és negyedik a Debrecen, tehát teljesen egyforma tudású az alapbajnokság 26 meccse alapján. Ezt elmondhatjuk, csapatról van szó. Tegnap este a Debrecen volt jobb.
Az, hogy mondtad ugye, hogy a Szeged nem volt annyira éles, mint amire talán számítani lehetett, vagy elvárható egy magyar kupán, ez látszik a büntetőkből is. A Debrecen se dobta olyan túl jól, de a Szegednek ez a 31-ből 17, ez a alig több mint 50%-os mutató, ez eléggé pocsék lenne bármilyen mérkőzésen, nem egy mérkőzéses kupapárharcban. Betudható annak, hogy ugye nekik nincs olyan túl nagy tapasztalatuk az ilyen éles meccsekkel egyelőre?
Valószínű, hogy nincs olyan tapasztalatuk. Tehát a Szeged az egy kis klubként dolgozott mindig is, és az idei évben jó igazolások, illetve az edző jó munkája révén top csapattá váltak, de a dolabbajnokság, illetve egy ilyen kupa döntő, ez teljesen más kávéha. Úgyhogy nyilván meg ők, ahogy én tudom, a playoffra készülnek. A playoffon mindenképpen be akarja jutni a legjobb 4, ki szeretnék várni a Paksot. Ez egy napi forma, tehát itt tegnap esti formáról beszélünk. Tegnap este ők nem voltak az igaziak. Tehát nem az a sebesség, nem az a frissesség, nem az a precizitás jellemezte őket, ami szokott lenni, de ez csak az érzésem. Tehát ők tették a dolgukat, de nem tettek bele semmi olyan extrát, amivel tegnap meg lehetett volna nyerni a meccset a Deac ellen.
Meg a Deac amúgy is megverte őket mindkétszer az alapszakaszban, szóval lehet, hogy nekik nem ez a legjobb meccsap éppenséggel.
Ez is bele lehet.
Menjünk a tegnapi nap második mérkőzésére, ugye délután volt a Szombathely-Pécs mérkőzés, ez volt a legtükörsimább. Igazából már az első negyedben eldőlt tulajdonképpen a Falkó, nagyon magabiztosan 96-69-re nyert, és végig a 10 pont fölötti, az első negyedben megszerzett 10 pont fölötti előnyét menedzselte, hol jobban vezettek, hol kevésbé, de igazából talán ez volt tényleg a legsimább mérkőzés a tegnapi napon, és ugye amit beszéltünk az előzetesben, hogy a Pécs így, hogy a fiatal szabály nem befolyásolja őket, meg egy mérkőzésről van szó, talán megnehezíteti a Szombathely dolgát, hát ez nem igazán jött be.
Hát nem, egyáltalán nem, én teljesen más forgatókönyvre számítottam. A Pécs sem atlétikájába, sem fizikumába, sem játéktudásba tegnap nem mutatott gyakorlatilag semmit. Egy játékosa volt a Bükic, aki csinált egy 36-os valpontot. A többi játékos egyáltalán nem nőtt föl a kupadöntőnek a színvonalára. A Falkó körberotálta a csapatát, gyakorlatilag mindenkit megfelelő mennyiségű játékpercet kapott, és úgy, hogy a Falkó gyakorlatilag a tudásának a 60%-át adta ki, úgyis 30 ponttal tudta várni a Pécset. Hát a Pécs az alapbajnokságban mutatott nagyon szép dolgokat, voltak nagyon jó meccseik, de hát erre nem nagyon lehetnek most büszkék. A Falkóba itt nézem a fontosabb játékosaikat, a fő játékosaikat, itt 25 perc, 23 perc, 21, 24, 20, 20, 17, 23, tehát itt van előttem a statisztika, és abszolút megosztották a terheket. Ők így játékban is lesznek, és frissek lesznek a péntek esti elődöntőre. A Pécs most nem mutatott semmi olyat, amivel akár megközelítette volna. Egy negyed alatt gyakorlatilag már látszott. Amikor a Falkó alkalmazta a váltásos védekezését, folyamatosan könnyű kosarakat szerzett indításból, labdaszerzések kikényszerített hibákra kényszerítette a Pécset. Nagyon-nagyon könnyű mérkőzésen nyertek.
Ez lehet esetleg a Szombathelynek egy kicsit hátrány, hogy ugye majd mindjárt beszélünk a Szolnok-Albakon meccsről, hogy ott ugye a Szolnok egy nagyon kemény fizikális taktikai csatából érkezik, a Falkó meg tulajdonképpen egy lötyögős edzőmérkőzés, most nem megbántva a pécsieket, és ugyan pihenni tudtak, de nem biztos, hogy játékba lendülnek a játékosok, főleg ugye, hogy van egy napi hiköte. Ennek lehet-e itt jelentősége, vagy igazából, amit ugye eddig is hangsúlyozta, hogy napi forma fog dönteni valószínűleg a pénteki elődöntőn is?
Napi forma fog dönteni. A Falkó szerintem mindenki tudott játszatni, friss játékban is voltak, illetve frissek maradtak. És egy jó hangulatú, ez mindig egy jó alapot ad, egy jó hangulatot ad. Szerintem a Falkó abszolút rendben van arra, hogy hónap este egy nagyon jó meccset játszom. Szolnok az egy teljesen más történet volt, az Albakon meccs. A Szolnok-Albakon meccs, azt ne felejtsük el, hogy az egy órakor volt délután.
Na várjál, nem szaladjál ennyire előre, még egy gondolatot szeretnék a Falkó Pécsről. Nagyon magabiztos győzelem, és a második félidőre azt mondta Okormester a mérkőzés után, hogy azzal nagyon nem elégedett. Ez most ilyenkor edzői részről egy ilyen kis lelki hadviselés a játékosok felé, mert egyébként a második félidőt is nagyon simán nyerték meg, összesen most gyorsan számolva 8 ponttal, tehát igazából arra sem lehet panasz, viszont ő ugye nagyon kiemelte, hogy azzal nagyon nem elégedett. Ez ilyenkor egy ilyen kis edzői fricska játékosok felé, hogy próbálja őket tűzben tartani, vagy valóban te, ahogy láttad a mérkőzést, tényleg csináltak olyan dolgokat a második fél időben a Szombathelyek, amire a joggal lehet mérges a vezetőedzőjük.
Olyan érzésem volt, hogy ez csak egy sima edzői fogás, illetve olyan gyorsan rotálta ott a csapatát, hogy nem, úgymond nem tudtak együtt játszani, játékba lendülni. Ez egyáltalán semmilyen alapja nincs szerintem. Tették a dolgokat, hullámzott a játékokat, akkor már stabilan vezettek, de hát ez egy 30 pontos meccs lett, ez csak egy sima edzői figyelemfelhívás.
Akkor ugorjunk a tegnapi nap első mérkőzésére, ami a legszorosabban alakult. Alba Szolnok 60-67, tehát egy minimális egypontos győzelemmel jutott tovább a Szolnok. És ez egy nagyon érdekes mérkőzés volt, ugye kevés pont, ebből látszik, hogy azért eléggé megremegtek a kezek. Fél időben még 8-al vezetett az Alba, aztán a végén ugye egy utolsó másodperces triplával alakult ki ez az egypontos végeredmény. Na, itt aztán volt minden szerintem, amiről érdemes beszélni. Ezt hogy láttad ezt a mérkőzést?
A mérkőzés színvonalára ugye nagyon sok befolyásoló tényező volt. Az egyik a legfontosabb, hogy egy órakor volt, ebéd után. Rendkívül szokatlan időpontban volt a mérkőzés. Én még emlékszem, amikor a Duna TV nagyon régen, amikor a Duna TV közvetített mérkőzéseket, és vasárnap ebédidőben voltak a mérkőzések, borzasztó színvonalú mérkőzések zajlottak, és volt is rajta óriási vita abban az időben a szakma meg a tévé között, hogy jók-e ezek, hogy miért nem lehet esti meccseket játszani, és végül is abban az időben emlékszem rá, a tévé győzött, és csinálta mindenki, mert abban az időben nagyon nagy volt a reklámértéke, abban az időben is nagyon nagy reklámértéke volt a tévén. Na most, a másik, tehát ez azért egy korai időpont. Na most, nyilván ebben csapatok készültek, mert úgy tudom, hogy az előző héten ebben az időben tartották az edzéseket, hogy egy órára, az egy órás kezdésre föl legyenek készülve. Na most a másik, hogy mind a kettő csapat nagyon jól megszervezte a védelmét. A Szolnok eleve évközben is arról volt híres, hogy precíz, szoros, erős védekezés, és a Potocsniknak a jellemzője, hogy nagyon szervezett védekezést csinál. Most ez a mérkőzésre az Albakomp is nagyon-nagyon fölkészült. A meccs nagy részében az ő akaratuk érvényesült. A játékosokban viszont a támadó oldalon egyik csapatban se volt meg az az extra. Itt az az extra, ugye itt öt légiósos válogatott játékosokkal teletűzdett csapatokról volt szó, amivel ezt a védelmet föl lehetett volna törni, és rendkívül kiegyensúlyozott, kevés támadás számot láttunk. Aki szereti a kosárlabdát, aki szakember, hogy a finomságokat is látja bent, annak rengeteg szép dolog volt ezen a mérkőzésen. Aki sima szurkoló, aki szeretne látványosabb játékot látni, az nem annyira élvezte. Én azt gondolom, hogy nagyon magas színvonalú meccs volt, a továbbjutó csapata, mind a két csapat megérdemelte volna a továbbjutást. Látszik, hogy az Alba és egyértelműen nagyon komoly playoff csapat lesz. Több kell a Szolnoktól, tehát a Szolnoktól lényegesen több kell, hogy a Falkot meg tudja várni. Nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra. Ha nagyon nagy javulás lesz a Szolnok részéről, teljesen más meccset fognak játszani pénteken. A Falkot nagyon nehéz ilyen kevés ponton tartani. Ugye itt 66 pontot dobott ellenük a Albakomp. Meg az egy későbbi időpontban lesz, ahol a játékosok frissebbek lesznek majd a pénteki meccsen. Ezért nagyon kíváncsi vagyok, de én érzek a Szolnokba esélyt arra, hogy meg tudja várni a Falkot, és akár döntőt is tudja játszani.
Talán ez volt az egyetlen meccs tegnap, ahol egyik csapat sem ért el mezőnyből a 40%-ot, azért ez is arra lehet jel, amit mondtál, hogy az időpont nem éppen a legideálisabb kosárlabdára, illetve hát a Szolnoknál tulajdonképpen Csakarunon kívül senki nem hozott nemhogy extrát, hanem azt sem, amit megszoktunk tőle. Azért például a Bazintól se valószínű, hogy még egyszer egy nulla triplás mérkőzés kicsúszik. Szóval kíváncsi leszek, hogy mit alkotnak majd. Az egyébként, hogy a meccs végén, ha jól tudom, az utolsó 3 percben Vojvoda Dávidnak nem volt mezőnykísérlete. Próbáltam nagyjából követni az eseményeket, nem biztos, hogy ezt most helyesen mondom. De a lényeg az, hogy ez mennyire lehet probléma, hogy igazából tulajdonképpen a legjobb magyar játékos, aki itthon játszik, olyan, de Dávid nem kap lehetőséget a meccs végén, és ez már ugye több egyszer fordult elő a szezon során, hogy kiveszik tulajdonképpen a kezéből az amerikaiak a labdát. Ezt hogy lehet megoldani, mert azért ez elég frusztráló lehet, nem?
Nagyon sok jó meccse volt a Dávidnak a szezon során. Általában megvannak a helyzetei, illetve megvan a hierarchia albakompon belül. Ugye ilyenkor mindenki nyerni akar. Nyilván én nem láttam akkora nagy hibákat a albakom támadásában. Ez most így jött ki. Van öt amerikaiuk, amelyikek jó játékosok. Minden játékosuk képes arra, hogy akár meccset eldöntsön. Nyilvánvaló, hogy a albakomnak a taktikájában benne van, hogy hogyan használja a Vojvoda Dávidot. Ezek megvannak, most ez így jött ki. Illetve azt is nézzük, hogy a Szolnok védekezése rendkívül szervezett, és nyilván azokban a percekben, amikor a mérkőzés eldőlt a végjátékba, akkor nem engedtek labdát kapni a Vojvodára, illetve úgy rotálnak el róla, hogy mindig visszaérjenek, illetve nagyon sokszor nem segítenek a Vojvoda Dávidról. Tehát ez egy összetett kérdés volt. Ez a tény, hogy nem jutott labdához a végjátékba, de így is az albakonnak megvoltak azok a jó lehetőségei, amikből meg tudta volna nyerni a meccset.
Egyébként csak, hogy történetileg helyes legyek, volt egy kihagyott hármas a 2 perccel a vége előtt, de tehát nem annyira volt nála a labda, mint mondjuk korábban Szolnokon megszokhattuk, hogy rajta folynak keresztül a támadások, igazából csak erre akartam utalni, de tehát igazából majd úgyis kiforja magát.
Igen.
Még mielőtt rátérünk az elődöntőkre, ugye tegnap előtt, amikor beszélgettünk, hogy vajon majd a fiataloknak milyen szerepe lesz így, hogy már nem kötelező őket játszatni. Ha így végignézzük a meccseket, nagyjából mindenki megmaradt a szokott rotációnál, egyetlen egy kivétel az Alba. Őnáluk azért az megfigyelhető, hogy Omenakán kívül, ha jól látom, szinte senki más nem játszott a fiatalok közül. Te hogy értékeled a fiatalok szereplését úgy, hogy egyébként már nem volt kötelező őket játszatni ebben a 4 mérkőzésben?
Na most az albakomba, maradjunk, menjünk meccseken sorba. Az albakomba itt nyilván a két gyors szolnoki center ellen, a Csorvás itt a forrai edzők nem játszotta, és a Omenaka 11 alpontot hozott, és 11 lepattanót hozott, tehát ő játszott. A Lukás Norbi beteg, orvosi ok, tehát egyértelműen nem is volt nálazra. A két takács az utóbbi időben kevesebb lehetőséget kapott náluk, a balsai pedig sérülésből jött vissza, tehát nem volt olyan állapotban, hogy én tudom. Tehát itt az albakomp, a Lukásot biztosan, hogyha egészséges lett volna, akkor játszotta volna sokat. Én az albakompot nagyon pozitívnak tartom ebből a szempontból. Tehát onnanak a 21 perc, és a Lukás játszott volna egy 15-20 percet, ha a rendelkezés áll. Ő volt benne a közvetlen rotációba egyébként. A Szolnok a Rudnerrel kezdett, 4 percet játszott a Rudner, és a Szolnok játszotta még 6 percet a Tájhót, és gyakorlatilag a Tájhó szedett 2 lepattanót, a Rudner az ugyan 0 alponton maradt, 1-1 pontot dobtak, tehát a Szolnok drasztikusan, a Szolnoknál megfigyelhető, hogy drasztikusan le lett csökkentve a fiatal játékosok játékideje. A Falkóna van egy olyan teljesítmény a doktor részéről, hogy a Falkónál megint érdekes azt értékelni, mert a doktor játszott 23 percet és 12 pont, 14 halpont, illetve ugye játszott a Dancsics és játszott a Kovács is, és Falkó játszott a fiataljait, itt több mint 30 percet, illetve a doktor részéről volt egy jó teljesítmény, de ezt megtehették, mert ez ellen a tegnap esti Pécs ellen akár még többet is tudták volna játszhatni őket, mert így is 30 pont lett a dolog. A Pécsbe a Rátvait játszották, a Czarevet azt már nem. Illetve ugye ott a Meleg Gergő, akit nagyon sokat játszottak, ő sérült. Tehát a Pécs keveset játszotta. Hogyha tovább megyek a dologra, akkor a Debrecennél a Somogyi kezdett, aki náluk ő a fő U23-as játékos, és elég sokat játszott, 18 percet, és tett is hozzá 18 pontot, 8 pontot. A másik fiatalok ő náluk ugye nem játszottak. A Szegedben a Kelper Frónius Gáspár, illetve itt nézem, hát ő játszott többet. Tehát a Szeged is csökkentette a időt. Aztán érdekes, ugye a Körmennél van egy eleve meghirdetett utánpótlás program. Gyakorlatilag volt egy komplett utánpótlás csapat, amelyik vezette is a bajnokságot. Hát itt vezette, sőt fő esélyese annak, hogy az 20-as bajnokságot nyerje. Itt a Durázi Krisztofer ugye játszott 8 percet, és a Takás Krisztóf 2-t. De a Krisztofer tett hozzá lepattanóba, meg volt egy kosárjó faultja, 5 ponta tett hozzá. A többiek, itt a Németh Ákos, Oroszi, Balogh Máté nem játszottak, és a Takás Krisztóf játszott 2 percet, egy nagyon nehéz pillanatban került fel a pályára második félidőbe, és mínusz 1 pontot tudott csinálni. Én nem tudta fölvenni a mesritmusát. Tehát egy kellemetlen szituációba került, aztán azonnal le is kapták. Tehát a Körmend lényegesen kevesebbet játszott a fiataljait, mint amit addig. A Faksnál ugye egy fiatal játékos játszott, a Valerio Bodon, 9 percet, és 0 pont, és gyakorlatilag nem tett hozzá semmit. Tehát ezen a meccsen, tehát akkor összegezve, az se Körmenden nagyon kevés szerepet kaptak a fiatalok, de a Szegednél az első számú fiataljuk játszott. A Falkó tudta játszatni, a Pécs nem játszotta őket. Albába egy játszott, a Szolnok nagyon keveset játszotta őket. Tehát egyértelműen a szerepük csökkent. Hozzáteszem, nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy egy pénteken mi lesz a Falkó-Szolnok meccsen. Én azt várom, hogy még akár kevesebb, még ennél is kevesebb csökkent a fiatalok lehetősége, illetve lesz ott majd egy Körmend Deac. A Deacba egyértelműen szerintem a Somogyit fogják játszatni, tehát ő a szabály nélkül is játszana, és ami az én elméletem az, hogy a fiatal szabály egy nemes, egy gesztus a fiatal játékosok fele, de amikor tétmeccsek vannak, akkor úgyis az fog játszani, aki amúgy is megérdemel. Tehát a szabály az tud segíteni, de a szabály majdnem azt mondom, hogy fölösleges, mert a sport az olyan dolog, ahol ki kell harcolni a helyet. Tehát nem kapni ajándékba és adminisztratív módon kapni a perceket. Tehát a sportban egyértelműen rengeteg edzéssel, hozzáállással ki kell harcolni, és az edző biztos, hogy játszhatni fogja a fiatal magyar játékost, ha az olyan. Tehát nincs olyan edző a világon, aki ne tenné be a fiatal játékosokat, hogyha azok megtesznek mindent az edzéseken. Én nagyon örülök minden percnek, amikor, és minden jó teljesítménynek, Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy van még a Magyar Kupában 4 mérkőzés, ezek komoly tétmérkőzések, hogy melyik játékos fog játszani, és mit tud hozzátenni.
Ugorjunk akkor a pénteki elődöntőkre, kezdjük időben a korábbival, ugye a már pedzegetett Olaj Falkó, harmadik összecsapás idén, eddig mind a kettőt az Olaj nyerte, de talán most lesz először olyan mérkőzés, amikor mindkét csapat a teljes kerettel tud kiállni, főleg ugye a Falkóra értendő, mert nekik egyáltalán nem volt teljes keretük az előző két Szolnok elleni mérkőzésen. Szóval talán ez lesz az első olyan mérkőzés, amikor valós erejében látható majd a két csapat, és akkor talán ez lesz az, amire majd mondhatjuk később, hogyha még esetleg összejön az 1-2 döntő a rájátszásban, hogy akkor igen, ez volt az, ami megmutatta a valós erőviszonyokat. Mit vársz ettől a mérkőzéstől?
A Falkó kikapott ugyan a két alapbajnoki meccsen az Olajtól, de valóban nem volt teljes kerettei, de nem felejtsük el, hogy 35 percig Szolnokon is ők irányították még tartalékos csapattal is a mérkőzést, és a Szolnok az extra dobásainak közvetően nyert. Ezt ki kell mondanom, hogy a Falkó a magyar mezőnyben, amikor teljes kerettel van, jobb mindenkinek. És ezt egyértelműen ők az esélyesek a pénteki meccsen is, illetve a bajnokság megnyerésére, meg a kupa megnyerésére is egyértelműen ők az esélyesek. Ezzel a kerettel ezeket a címeket csak ők veszíthetik el. Na most az Olaj dicséretére legyen mondva viszont, hogy megnyerte az alap szakaszt, kihasználta a Falkónak a kétszer is meg tudták venni a Falkót, egyértelműen megérdemelt a Olaj alapbajnoki győzelme. De ez egy másik történet lesz. Képesnek tartom a Szolnokot arra, hogy legyőzze a Falkót, de ahhoz az Olajnak működni kell a védekezésének. Ha a Szolnok erőt tud demonstrálni a védő oldalon, és tudja játszani ezt a kontrollát, támadó játékát, de hozzáteszem itt, mindenkitől kell a támadó oldalon is a jó teljesítmény, tehát kellenek az extrák, meg is van egyébként a Szolnok meg ezzel kerete. Ez a csak ebben az egyetlen egy esetben tudom elképzelni. Ha a Falkó könnyen szerez labdát, és tud rengeteget indítani, nagyon magas százalékban indítással operál, akkor nagyon nehéz megvárni. Tehát ez egy kétesélyes meccs, egy 60-40 százalékra teszem a Falkóra, de egyértelműen érzek annyi erőt, meg annyi tudást a Szolnokba, hogy meg tudják csinálni, de ez egy emberes feladat lesz. A másik meccsre ott egy nagyon érdekes mérkőzés van. Én esélyesebbnek érzem a Debrecent. A Debrecennek lényegesen erősebb, fizikálisabb, atletikusabb csapata van. Nagy tudású játékosaik vannak, mindene megvan ahhoz, hogy megnyerje akár a kupát, akár a bajnokságot, pénteki meccsre is. De a körmendben mindig benne volt valami fajta X-faktor, valamiféle rábaparti vér. Ha az előjön, és itt a körmendnek a védekezése lesz a döntő. Mert az idei körmendet nagyon sokat láttam, van, hogy van kedvük, csinálják a védekezést, és odaállnak csapatszinten is melléje, de van, amikor nagyon nem működik. Illetve a körmennek a támadójátéka is borzasztó hektikus, esetleges, tehát a csodálatos dolgok, meg akár nagyon jó kreációk vannak, nagyon jó dobószériák vannak a körmenné. Tehát ott is abszolút kétesélyes a mérkőzés. Nagyon-nagyon jó két elődöntőt várok. Bárki nyerhet péntek este. Ez egy egyestés, egy egyszeri alkalom. Ez a kupának a varázsa. Én a körmendet pontosan a kupa múltja, meg a tradíciói miatt érzem ott esélyesnek, de egyértelműen a Debrecen a papíron, a rostert tekintve a Debrecen nagyon erős csapat.
Tehát akkor te azért a körmendnek a győzelmét tippeled, mert ugye amikor a negyeddöntőket beszéltük, akkor mind a ketten tippeket adtunk le. Ha jól számoltam, akkor szerintem az első kört te nyerted, mert ugye a körmend is továbbjutott, a Debrecen is továbbjutott. De a lényeg az, hogy akkor te a körmendre teszel, illetve a Falkóra ezek szerint a két elődöntőt.
Na most, kérem szépen, én én Vasmegyei vagyok, illetve szombat, tehát én 17 évet dolgoztam a körmendi kosárlabdában, az összes utánpótlást végigjártam, voltam a csapatnak a játékosa, edzője, vezetőedzője, a másodedzője, szakmai igazgatója, van három kupa aranyam a körmende. Az utolsót most adtam, a basketbárnak éppen most adtam oda az utolsó aranyamat, meg az utolsó 2016-os év aranyát, meg a bajnoki bronzot. A Falkónál meg voltam, Szombathelyi kosárban 10 évet voltam játékos, játékosedző, illetve vezetőedző. Tehát ennél két csapatnál töltöttem el a kosárlabdába 27 évet. Tehát én azért a két vasi csapatnak nagyon szurkolok, én nagyon büszke vagyok arra, hogy például két évvel ezelőtt Vasmegyei döntő volt, amikor a Falkó utoljára bajnok lett, tehát erre a Falkó körmend döntőre. Na most ilyen múlt után nehéz nem a körmendre, meg nem a Falkóra tippelni. És az az igazság, hogy ez négy nagyon erős csapat. Én azért a szívem szerint hat tippeljek a két Vasmegyeire, de én nagyon-nagyon tisztelem a debreceni törekvéseket, illetve nagyon tetszik a debreceni klubmodell, a csapatuk is. Hát a Szolnok az meg Szolnok. Tehát a Szolnok az nálam a Falkó körmend után olyan szinten, tehát ez egy igazi kosárlabdás város, óriási tradícióval ő náluk is, tehát ez most már lassan egy több mint 30 éve topcsapat a Szolnok a magyar kosárlabdában, rengeteget képviselték a magyar kosárlabdát nemzetközi szinten, rengeteg aranyérmét nyertek, tehát ez egy igazi, minden igényt kielégítő elődöntő lesz, illetve egy vasárnap meg egy harmadik helyért meg döntő, tehát én nagyon magas szintű játékot várok, és még izgalmakat a hátralévő két napra.
Én akkor betippelek egy Szolnok Deac döntőt, csak hogy izgalmas legyen a mi kettőnk is tippersenye is. Még annyi zárásként, hogy ugye a Körmend Deac szintén volt ugye alapszakaszban, mindkét meccset a Körmend nyerte. Na ez az érdekes, ugye az egyiket egy kétszeri, a következő pedig egy háromszori hosszabbításba, úgyhogy a sor minta szerint lehet egy négyszeri hosszabbítás lesz majd az elődöntőben, hát ez majd kiderül péntek este. Ha csak közel ilyen jó mérkőzések izgalmasak lesznek, mint az alapszakaszban, ugye ez mindkét párharcra igaz, akkor szerintem pénteken nem lesz okunk szomorkodni, és ráadásul ezt mind a két mérkőzést majd az M4-en lehet követni. Ugye a negyeddöntők azok csak mindig on voltak, úgyhogy Csaba, köszönöm szépen az értékelést, találkozunk majd a két elődöntő után ugyanígy, megbeszéljük, amit láttunk, illetve hogy mi várható a helyosztóktól. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és akkor mindenkinek jó szórakozást kívánunk az elődöntőkre, és jó szurkolást!
Ezúton is köszönöm szépen Csavának, hogy a rendelkezésemre állt, nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban is, és hallgassátok meg a korábbiakat, hogyha még nem tettétek meg. Ezt megtehetitek abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok a podcastet, de ne felejtsetek el rányomni a feliratkozás gombra sem. www.tripladupla.podbean.com, ezt az oldalt mentsétek el a könyvjelzők közé, hogyha a weben keresztül szeretnétek hallgatni, illetve lájkoljátok a podcast Facebook oldalát és kövessetek Instagramon, így mindig értesülni fogtok az aktuálisan érkező új részekről, például majd ami szombaton jön, a két elődöntőnek a elemzésével, illetve majd természetesen a döntő és a bronz meccsnek az esélylatolgatásával. Látogassatok el a www.probasket.hu webáruházba is, itt Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, egyéb kosaras kiegészítőket tudtok jó áron vásárolni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a hétvégén, addig is jó szurkolást és vigyázzatok magatokra, sziasztok!